rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető
Kollát György.
Jó estét kívánok! Az 58. adásban élőben köszöntöm a hallgatót. A rakott ma a nőpolitikáról szól, egy női politikussal a múlt, a jelen és a jövő koordináta rendszerében. Érdemes térbeli és időbeni kitekintéssel jellegzetes idézettekkel kezdeni. 4 darab jön. Az első. Az empátia feladatot ad és cselekvésre késztet konzervatívat és liberálist, hatalmon lévőt és hatalmon kívülit, elnyomottat és elnyomót. Mindannyiunkat felráz önelégültségünkből. Kénytelenek vagyunk saját horizontunknál messzebbre tekinteni. Ez nagyon fontos mondat, mindenki kötelessége megpróbálni közös dolgainkhoz közös nevezőt találni. Idézet bezárva, Barack Obama 2006-ban mondta ezt. Második. Soha nem látott gazdasági, társadalmi és politikai változásokat hozó világban élünk. Megkockáztatnám, hogy a generációm számára a nők életében és célnak alakulásában végbe ment forradalom társadalmunk legnagyobb horderejű jelensége. Tony Blair mondta 1996-ban. Harmadik. Privát célokra fölösleges az emberi lények osztályozása férfiakra és nőkre. Ha a nő férjet választ, vagy a férfi feleséget, olyan változatos temperamentumok között kell választania, mint egoista és önzetlen, parancsoló és szelíd, perlekedő és háziangyal, takarékos és pazar, gondos és gondatlan, békés és bosszúálló, zárkózott és közlékeny, jópajtás és unalmas, és a többi. Az államférfi, mondja ő, közbevetem, miért nincs máig jó szó nálunk a nőneműekre? Államnő, az ciki? Szóval az államférfi azonban nem veheti ezt figyelembe. Neki úgy kell berendezni a nép életét, mintha bizonyos szempontból minden nő és férfi egyforma lenne, habár a valóságban távolról sem egyformák. G.B. Shaw, 1944. Végül a negyedik idézet. A modern alkotmányos államok előbb fokozatosan felszámolják azokat a nyílt megkülönböztetésen alapuló jogi korlátokat, amelyek a nőket sújtották, közbevettem, ilyen volt a választójog a múlt században, a későbbiek során pedig egyre inkább általánossá vált, így múlt időben a nők javára szolgáló pozitív diszkrimináció. Idézél bezárva, ez utóbbi honi alkotmányjogi alapozás volt, a korábban még létező rendszerváltó alkotmányosság elveiből. Egy picit itt érdemes megállni, rendszerváltó alkotmányosság, ez az, ami 2013. április 1-től, a bolondok napjától, a 4. alkotmánymódosítás révén megszűnik létezni. És ha már a naptár, mintha a kormányoldalak nem volna szerencséje a naptárral. Emlékezzünk csak 2011 húsvéti alkotmány Márkus napján. Márkus napi parancs. Azután 2013 a bolondok napján alkotmánymódosítás. Szóval nem szerencsés dolga, ez vagy nagyon is tudatos. De menjünk tovább. Az egymás keresztező idézetek a nőpolitikáról, a politikai értékválasztásról és a nők politikai jelenéről, jelenlétéről szólnak és indokolják a rakott témaválasztását és a vendég meghívását is. 3 hete így jeleztem előre a mai vendég személyét, tisztelem a felkészült, művelt demokratákat. Ha politikus lennék, soha napján kiskedden egyébként, tartanék is attól, hogy látván az igazukat, az ő érveikkel polemizáljak. Mostanában szélcsend van az ex-elnök és frakcióvezető asszony körül, nyugodt alkalom tehát arra, hogy vele beszélgessünk. Lendvai Ildikóról, a mai vendégről egy kárpát-medencei politikus mondta, jelképe annak, hogy hithű szocialista miként válhat hiteles demokratává. Képviselőasszony, a hallgató nevében is másodízben köszöntöm a stúdióban. Külön bemutatás szükségtelen, Lendvai Ildikó gyakori vendége a Klubrádiónak. Kezdjük Csokom, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok magának és a hallgatóknak is!
Obama elnök empátiáról szóló mondatai okkal kerültek az élre. Nem készülünk érzelmekkel teli szőtt pinkre festett beszélgetésre, ám de fontos. Elemi, megértés és közös nevező nélkül nincs normális demokrácia. És a tulajdonsága bár hölgyeknek jobban áll, férfi politikustól is méltán elvárható. Aláírja?
Tökéletesen. És azt szeretném, hogy nem csak női mi voltamban írjam alá, hanem emberi politikusi bármilyen mi voltamban is. annál is inkább, mert a magyar politikából talán éppen ez hiányzik manapság legjobban. Baloldali politikai nyelven, amit empátiának hívunk, hívhatnám szolidaritásnak is, igen. De talán az empátia még jobb szó, mert
több
a szolidaritás pontosan így
uh-huh.
van, a dolog érzelmi alapját, hogy képes igen. vagyok belehelyezni magam a másik helyzetébe.
Megértés,
és érzelmeibe.
Így van, azonosulás. Így
a megértés nem azonos az egyetértéssel,
igen.
De a mai politikai divatban, mintha a kettőt összemosnák, és azt mondanák, hogy akivel nem értek egyet, azt meg sem akarom érteni.
Sőt, ő nincs is. Vagy olyan, mint
igen,
nem volna.
Igen. Hát ez igen. aki nincs velünk, az nincs.
Pontosan.
Erre van a maga szellemes megjegyzés, hogy az alkotmány is már hus, vagyis a Márkus nap
parancs,
jegyében
hát,
is született
bizony.
Meg.
Belelegítésként még egy kérdés. Mit szól az idézetekhez? Tetszik valamelyik?
Mindegyik nagyon szintén aláírható idézet, mégis ha lehet, kettőt ragadnék ki.
Nos.
Az egyik, amit épp az empátiáról mondott, azt egy picikét hadd gondoljam tovább. Az empátia nem csak azt jelenti, hogy a másik ember helyzetét és gondolatait legalább megpróbálom megérteni, hanem azt is jelenti, hogy nem föltétlenül rossz hiszeműséget látok mögötte.
Igen.
A mai parlamentben engem nem az zavar legjobban, ha csúnyákat mondanak vagy mutatnak.
Bár arra se lehetnek büszkék.
Természetesen, de ezek az etikettel szembeni vétségek, és igen. vannak ennél súlyosabb etikai vétségek is.
Emberi morális.
Pontosan így van. Többek között éppen azt tartom az egyik legsúlyosabb a politikában elkövethető morális vétségnek, hogy föltételezem, hogy aki velem nem egybehangzóan gondolkodik, az hazaáruló, tolvaj, gonosz, nemzetáruló, nemzetrontó. Tehát nem a más véleményt föltételezem, hanem eleve a rossz szándékot. Ez az empátia hiányának, ha úgy tetszik, csimboras szója és felső foka. Ha még valami hiányzik nekem az empátia mellett a mai politikából, lehet, hogy furcsa, de azt is rokon gyökerűnek érzem, az éppen a humor. Tudnék, humor ahhoz kell, hogy magamat viszont ne istenítsem, és ne tekintsem
igen,
abszolútumnak.
Igen. De önirónia is kell hozzá.
Pontosan. Az igazi humorban mindig benne
mindig
van
benne,
az önirónia. Ha magamat istennek tekintem, akkor egyrészt nem vagyok empatikus, másrészt a humornak a szikráját sem tudom magamból kicsihalni, és ha valami, akkor ez a két tulajdonság elmondható a parlamentről. Igen, ez így
pontosan,
van.
Pontosan.
Még egy idézetre hadutaljak, ha megengedi, mert mikor végig gondoltam az idézetben rejlő gondolatot, akkor roppant büszke lettem az emberiségre, de különösen a női nemre. Talán Obamától idézte, hogy talán ez a legnagyobb formátumú változás az ő generációjuk, vagy a mi generációjuk.
Tony Blair, igen.
Nem, ez Tony Blair
igen.
volt.
96-ban mondta.
Igen, pontosan.
Majdnem 20 ezer.
És ha ennek a mondatnak az időtávját meghosszabbítom, akkor azt mondanám, hogy minden bajunkkal együtt a női emancipáció talán a világtörténelem legsikeresebb forradalma. Talán igen. ebben sikerült a legkevesebbtől a legtöbbig eljutni.
Persze, folyamatos határű feladat, soha nem perfekt dolog, de a világ nem áll olyan rosszul, mint a 20. század elején. Hát amikor még Svájcban is a nőknek nem volt, szinte nem
hát
volt szavazóra, vagy itthon sem, már
igen.
borzasztó volt a helyzet.
Igen, nem tudom, hogy tudja a hallgató, én is csak nemrég olvastam valahol, hogy még ugye a szabadságeszmét zászlójára tűző francia forradalom idején, mikor egy hölgy megírta a női jogok nyilatkozatát, akkor guillotine alá került.
Nem tudtam én sem.
Eddig is a francia forradalomban, ami meghirdette az emberek egyenlőséget.
Igen, ami azért igen. minkét nemre vonatkozott.
Igen, pontosan. Na most ahová eljutottunk, az azért valami. Vagy mondjuk Nagy-Britanniában, még a 20. század elején, mikor úgy az első női képviselő feltűnt, akkor azt mondták neki, hogy hát a női politikus olyan, mint az éneklő kutya, nem jól csinálja, amit csinál, de szép tőle, hogy legalább csinálja.
Júj.
És ugyanebben az országban eljutottunk Margaret Thatcherig.
Igen.
Tehát ilyen tempóban, ha úgy tetszik, forradalom vagy reformfolyamat, igen. még nem győzött, persze távol van a győzelemtől, rosszul mondom aha. a szót.
Ilyen messzire nem jutott talán.
Igen, de lehet bízni a progresszióban.
Elérkeztünk az első szünethez, de utána mindjárt folytatódik a rakott a nőpolitikával, a nőpolitikussal, gondokkal, dilemmákkal, trendekkel. Tehát szünet.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szót követ. A mikrofonnál Kollát György.
És Lendvai Ildikó országgyűlési képviselő, mert a mai téma a nőpolitika, a nők helyzete, gondja, baja, jelen, múlt és jövő időben. Hagytunk el valamit, amit folytatni érdemes a szünet előtt még?
Nem, szerintem haladhatunk tovább, hiszen akkor a szünet előtti idézetek megalaposták nekünk a későbbieket.
Pironkodva teszem le ezt a lájtos kérdést, de hát lelkemre kötötték, hogy kérdezzem meg. Felidézhető-e, hogy ön mit csinált, minek örült legjobban március 8-án a Nemzetközi Nőnapon?
Igen, fölidézhető. A napban bizonytalan vagyok, de azt meg tudom mondani, hogy a nőnap alkalmából két egymás után követő nap, már nem tudom, melyik volt 7-én és 8-án, amit most fölidézek, mit tettem. Az egyik nap egy nagyon kedves meghívásnak, nőnapi meghívásnak tettem eleget. Salgótarjánban voltam, ott működik a Palóc Nők Egyesülete.
Nem tudtam, hogy van ilyen.
Igen, van ilyen, korábban én sem. Őrzik a palóc hagyományokat is, de hát azért női mi voltukra, és kellőképpen büszkék és öntudatosak. Na hát ilyen büszke és öntudatú nők, igazi palóc nőnapot rendeztek. Ilyen nőnap eddig nem volt a folklórban. Előadták a népdalokat, a lánydicsérő, legénysidó népdalokat is.
Be is öltöztek hozzá, speciális,
természetesen, ahogy ezt illik. És iszonyatosan finom túrós lepényt sütöttek, amiből én hoztam is haza. Így aztán a következő napra megvolt a nőnapi lakoma kulcsfogása, ami nálunk valóban lakoma, nem annyira csak a nőnap miatt, hanem Ildikó nap március 10-én van.
Két nappal később.
Igen, pontosan, úgyhogy ezt így mi mindig összetolták, igen. Ünnepeljük, és épp ezért persze legjobban a két kisfiú unokámtól kapott köszöntőnek örültem, a rajzoknak, meg a hát mögött eldugott világnak, akit így nagyon lábújhegyen óvatosan csempésztek, hogy észre ne vegyem túl korán.
Nagyszerű. És akkor egy komoly kérdés. Ha 10-es nemzetközi skálán kellene elhelyezni a rendszerváltó Magyarország 22 évnyi nőpolitikáját, azt hova tenni? Más országokkal egybevetve, és önmagunk fejlődésében nézve.
Valahova a 3-as és 4-es köré, de ne tévedjünk, ez a 10-es skála, tehát nem 3-4, mint az iskolában. Igen. Ez azért egy elég gyenge, alig-alig megfelelő fokozat. El is mondom, hogy miért gondolom ezt így. Szerintem, amit a politika a nőkért tett, az nagyon is elmaradt amögött, ahova a magyar társadalom nőszemlélete azért mégiscsak fejlődött.
Értem.
Tehát ma a politika konzervatívabb, mint a választói szemlélet. Ha a konzervatív pártokat nézzük, egy KDNP-t vagy egy Fideszet, amennyiben konzervatívnak lehet nevezni, a jó ég tudja, mire kell nevezni. Igen, de mondjuk ebbe most nem megyünk bele. De egy biztos, amikor ők elkezdték a konzervatív nőképet sugallni sokfajta módon, a család definícióval, az alaptörvény.
A szülőkötelessége, pontosan, a gyerekkötelessége.
Igen, a magzati életvédelmének egy ilyen nagyon konfúzus, sokértelmű megfogalmazásával az alaptörvényben. Tehát elkezdtek egy konzervatív nőszemléletet diktálni, és akkor nem is mondom a rettenetes parlamenti macsó kiszólásokat hozzá. Akkor különböző közvéleménykutatások készültek, és kiderült, hogy a saját választóik ennél emancipáltabban kezelik ezt a kérdést. Tehát azt mondanám, hogyha azt kérdezte volna, hogy a magyar társadalom hogy vizsgázott egy nőszemlélet, vagy a női szabadság tiszteletének kérdésében, akkor ott mondhatnék 6-os, 7-est. A politikára viszont 3-as, 4-est mondtam. Ráadásul, ami igazán szomorú, mondhatnánk azt, hogy persze posztkommunista országok, a régió, stb. Nem így van. Mi lemaradtunk a régióban. Nem akarom túldimenzionálni, meg biztos beszélünk is róla, a nők parlamenti arányát, de az mégiscsak egy szonda.
Egy nagyon jó mérőszám lett, vagy trend.
Na most, az összes úgynevezett posztkommunista országban ugyanúgy indultak a parlamenti arányokban 1990-ben, mint mi. Tehát mindenütt ilyen 10% vagy még az alatti, Romániában 3% körüli volt a női képviselők aránya. De mindenütt megduplázódott, mi meg úgy maradtunk, és semmilyen módon nem mentünk feljebb. Itt akkor azért meg kell állni, miután Magyarországot egy kicsit mondjuk nyugatiasabbnak, modernebbnek
gondoltuk.
Akkor. Ebből már női vonatkozásban, meg lehet, hogy egyébként se, semmi sem igaz. Tehát mi úgy maradtunk, amikor a rendszerváltás után talán érthetően a szocialista parlamentek erőltetett mesterként női képviselete után az inga visszalengett, volt egy ellenhatás, és nagyon kevés nő volt. Ez mindenütt így volt. De máshol ebből szépen elkezdtek fölfele emelkedni. Egyedül, de tényleg egyedül nálunk, nem? Úgyhogy most oda jutottunk, hogy 140 mért ország közül nem fogja elhiszi, mert maga tudja talán, de a hallgató nem, a 114-ek vagyunk a nők parlamenti arányát tekintve. Megelőznek minket muzsulmán országok, ahol csadorban, de nagyobb arányban ülnek a nők a parlamentben, mint nálunk. Ez csak szimptoma. De fontos
sok
szimptomája
azért,
annak,
persze.
hogy
mi van fontos itt a... Ez, és a közéletben, a politikában mi a jelenlét?
Pontosan így van.
Így van, pontosan. Világos. Ha már itt tartunk, akkor volna egy alkérdés, amihez egy pici bevezetőt mondanék. A kvótákról lesz szó. Mi a véleménye önnek általában is a pártra vonatkozóan azról a bizonyos női kvótáról, és hozzá egy alkotmánybíróság, magyar alkotmánybíróság által adott velős kitétel következőképpen hangzik. A kvóták alkalmazásának a hátterében az a szándék is meghúzódik, hogy a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek, nők, etnikai kisebbségek, fogyatékosok, történelmi sérelmei is orvoslást nyerjenek. Pont. És akkor az európai joggyakorlat esély, egyenlőségi, egyenjogúság híve jön ennek? Mit gondolok kvótáról és mindenről?
Ebben megvan a saját fejlődés történetem, ha úgy tetszik. Uh-huh. Én, amikor nálunk a szocialista pártban, mert ugye nálunk létezik egy belső kvótarendszer.
Mi a mérték a hölgyekre és a fiatalokra, kérem mondja el.
Külön-külön 20%. Tehát például egy helyi vezetőtestületben is, de az országos listán is kell, hogy 20% nő legyen, és ettől függetlenül uh-huh. 20% fiatal, az is lehet fiú vagy lány.
Úgy van.
Természetesen.
Értem.
Na most, amikor ez a gondolat nálunk fölmerült valamikor a 90-es évek vége felé, akkor bevallom őszintén, nő létemre én fintorogtam és uh-huh. ellene voltam. Azt mondhatnám, hogy bántotta a hiúságomat, hogy miért gondolják, hogy nekem és a társaimnak kell egy... Uh-huh. Igen. Mára alapvetően fordult a véleményem. Uh-huh. Nem gondolom, hogy a kvóta csodaszer, hogy egyedül elég, de egy ilyen országban, ahol, mint az előbbi adatokból kiderült, pontosan, és ahol ennyire lemaradtunk, ott minden eszközlatba kell vetni. Igen. És a kvóta az egyik eszköz. Hogy a világban ez egyre gyakoribb, ugyanebben a kimutatásban, ami ugye rangsorolja az országokat, igen, amiről az elején volt szó, abból kiderül, hogy ma már nem csak egy-két hú, de modern skandináv országban, hanem 67 országban létezik a világban kvóta.
Nem tudtam. A skandinávokról mindenki
igen,
tud szinte.
15-ben az alkotmányban is benne uh-huh. van, 42-ben meg a választási törvényben. Nem mindenütt egy rész, van, ahol azt mondják, hogy a listán, van,
igen,
ahol
különböző
azt mondják,
hogy
különböző
vannak,
megoldások, de igen, pontosan, és uh-huh. még ezen felül van, vagy 60 uh-huh. ország, ahol nincs uh-huh. benne a mindenkire kötelező törvényekben, de egyes pártok, zömmel a baloldali, liberális, zöld pártok, azok alkalmazzák. Tehát ma már azok az országok vannak kisebbségben, ahol a kvótának semmilyen formája nincs.
Érdekes, hogy mennyire igaza lehet, és magam is így látom a következő. Ha abból indulok ki, hogy alkotmányosan van vagy volna jogegyenlőség, akkor kvót ellenes lennék.
Ez így van.
De sokkal fontosabb annál, hogy ha történelmi hátrányt ledolgozni így lehet,
akkor
talán nem örök
minden.
Időre, igen. talán a kiegyenlítődésig, de erre szükség van, mert ez így fel, ez így igazságos. És egyébként a köznek, a publikumnak, a társadalomnak is az így.
Olyannyira igaza van, hogy ez csak a kiegyenlítődésig szükséges, igen. hogy most nem tudom, hogy melyik skandináv országban már nem női kvóta van, hanem arról van szó, hogy egyik nem aránya sem mehet 40% alá. Mert ott már a férfiakat is védeni kell, aha. hogy nehogy már 70% aha. nő, 30% férfi legyen, hogy minimum 40%-ot el kell érni.
Kivigyeljük az ő gondjaikat.
Pontosan így van, bár ott tartanánk aha. nők nagyon és férfiak itt Magyarországon, hogy ezt kelljen garantálni.
Nagyon jó. Ha már itt tartunk, gyönyörű történelmi és nemzetközi példák adódnak, szolgálna néhányal még? Tehát
arra nézve,
esetleg
hogy...
számokat, vagy bármit. Igen. Tehát mi az, ami a világot ma jellemzi, mik azok a csengő számok, vagy elgondolkodható számok, arányok, amelyeket jó tudni látni. Én is készültem, de először önnek
igen.
adnám a szót.
Én a legfontosabbnak és a legelgondolkodtatóbbnak egy előítéletet cáfoló adatot és tényt mondanék. Ugye azt szokták mondani, hogy a hú de emancipált országok, ahol a nők dolgoznak, politizálnak, ott biztos nem születik elég gyerek. És legalábbis Európát nézve fordítva van.
Pedig itt a politikában ez a mantra,
pontosan,
hogy szüljön három gyereket, és aztán meg mindent, tehát egészen szélsőséges dolgok vannak, és a közember is elhiszi.
Igen,
ez azért nem ér rá, meg nem ez a dolgos. Téves
mantra.
Hogy van ez valójában?
Mondjuk így a nyugati civilizációban, uh-huh. mert nyilván más vallási és egyéb kultúrában,
persze, más Ázsia, más Afrika,
persze, de mondjuk Európában és Amerikában, tehát a nyugati kultúrkörben ma csak azok az országok nem kínlódnak a népszaporulat apájával, ahol például a női foglalkoztatottság a legnagyobb. Franciaországban és megint csak a skandináv országokban.
Hogy csinálják? Hogy oldják meg részfoglalkoztatással, meg olyan intézményrendszer, ami elmentesít?
Jó, megadta a választ, nem tudom, hogy mondom.
Kicsit, ha közel, igen, én csak ezt, az újságolvasok,
én mondom. De pontosan igazán a női foglalkoztatás persze nem úgy kell elképzelnünk, hogy akkor ott minden nő 12 órában, három műszakban akkor rángatható elő, amikor főnök úr gondolja, hanem megvannak a rugalmas vagy részfoglalkoztatási lehetőségek, és megvannak azok a magasabb életszínvonalon nyilván megfizethető szolgáltatások, amelyek segítenek a családoknak. Ugyanakkor ott működik a kétkeresős modell, és nem csak kényszerből, hiszen ezek jobban élő országok, hanem az életforma szabadsága miatt. Félreértés ne essék, én teljesen szép, értelmes és vállalható női életútnak tartom, ha valaki úgy gondolja, sok gyerekét otthon neveli. Semmi bajom nincs ezzel. Bajom azzal van, ha ezt kényszerből kell tenni, és nem választhat. És ezért tartom talán a legfontosabbnak ezt az adatot, amit elmondtam, és rácáfol
arra. Nagyon sokan nem tudtuk, hogy ez így van. Pont az előközét gondoltuk.
Igen. És az ember még el is gondolta, hogy igen, hát a női emancipációnak sajnos ez a... Igen, ez az ára, még akkor is hát érdemes lenne gondolkodni rajta.
Mi más talált még, ami hasonlóan fontos?
Igen. Ami még talán másik témában fontos, szintén a nők politikai közéleti szerepét illetően, hogy sokat szoktuk emlegetni Magyarországon és máshol is ezt a bizonyos üvegplafont a nők fölött.
Ezt
ez azt
értem.
Akarja.
Ez
igen.
Nem tudom,
ez ugye az úgymond női jogok irodalmában egy kifejezés, ez azt jelenti, hogy jogilag szabad előtted a karrier és az emelkedés lehetősége. Uh-huh. Nincs egy látható plafon. Igen. De mégis a legtöbb ilyen nehézségekkel küzdő országban a vezetők között kevesebb a nő, és nem csak a politikában, a gazdaság vagy a tudomány.
Erről majd a következő blogban visszatérünk részletesen. Akkor nem, de ez az üvegplafon, tessék ezt elmagyarázni, mert sokan nem tudhatjuk, hogy mi ez.
Üvegplafon azt jelenti, hogy láthatatlan a plafon. Uh-huh. Nem tudod jogszabályban megfogni igazán. Igen. Viszont ha megpróbálsz emelkedni, akkor legalábbis
áttörni
sokan.
Tudod, igen.
Áttörni. Ezt hívják üvegplafon. Plafon jelenségnek. És erre az üvegplafon jelenségre azért érdemes odafigyelni, mert nagyon jól tükrözi, hogy a hatalomban lévőknek van igazán kifogása az ellen, ha a versenymezőny bővül.
Tehát ezt el tudom képzelni,
igen,
bizony.
Igen,
hogy odáni versenyezni,
igen, pontosan.
És azt veszíthetek?
Azért, mert ott nő, hanem ne legyenek ezek olyan sokan, akik a lábamra lépnek. Hát persze, hogy ismerős, más szakmákban,
sok más
összefüggésben is. Igen. És ennek az igazságát az mutatja legjobban, hogy még a parlamentben ilyen szánalmas számarányt tudunk kimutatni a nőkkel kapcsolatban. Minél idézőjelben lejjebb a településekhez közelítünk a közéletben, annál több az akár első számú női vezető.
Igen.
A kis települések közvetlenül választott polgármesterei között nagyon van ma Magyarországon a legtöbb nő. Ez azért érdekes, és azért hangsúlyozom, hogy közvetlenül választják, hogy tehát az ember azt hinni, hogy a faluban a legnagyobb az előítélet, hogy egy asszony nem van.
Tudják, hogy kire van ott szükség. Ki az, aki megoldja, odáll és megcsinálja.
Igen, őt megválasztják.
Aha.
Amikor már pártok jelölnek, lásd, megyei közgyűlés, vagy parlamenti lista, ott már a verseny az érvényesül annyira, hogy akár kontraszelektál, hogy ne engedjünk olyan sokakat a startvonalhoz.
Úgy fontos ezt is tudni. Szerintem éppen most van jó alkalom arra, hogy tartjunk egy rövid szünetet, mert hogy hírek jönnek, mi meg a hallgató megemésztjük, amit hallottunk.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szót követ. A mikrofonnál Kollát György.
És Lendvai Ildikó képviselő asszony, mert a téma nőpolitika, egy híres és jelentős nőpolitikust már szóba hoztunk, hozzunk szóba még néhányat.
Igen, Margaret Thatcher.
Igen, néhányat, és próbáljuk is jellemezni, amennyire így kívülről lehet.
De nagyon jó, hogy mondja, hogy hozzunk másokat is szóba, hogy ne úgy nézzen ki, hogy hát az valami kivétel, őt ugye
vasnéninek.
Igen, pontosan, meg őt olyan férfias jelenségnek fogják
fel. Az egyetlen férfi a kormányban bolondoztak annak idején, de nem csak ilyen karakter van.
Igen, bár tudja, amikor meginterjúvolták a kormány tagjait, akkor nagyon érdekes volt, hogy ezt a kemény asszonyt, ezt a szó jó értelmében lehetett nőnek tekinteni.
Ugye az is fontos ám.
Igen, pontosan, hogy, nem férfiként kell érvényesülni egy nőnek. Hát férfi
abban van a műfajban férfi nem nyerhet, vagy ha igaz, akkor nagy baj
igen,
van.
Persze, de próbáljon meg velem egy férfi a női műfajban versenyezni. Igen. Egyébként Margaret Thatcherről is mindjárt majd áttérünk más nevekre is, pontosabban az ő kormányzásáról emlékezett vissza úgy több minisztere, hogy mind szerelmesek voltak bele.
Kisugárzása volt.
Igen, pedig hát Margaret Thatcher nem az, akit klasszikus szépségideálnak nevezünk, de volt egyfajta, nem a szó
hosszú normális értelmében,
de igen, pontosan, igen, de politikai szexepilje volt.
Igen, világos.
Volt,
aha,
és
aha.
Nőként volt.
Igen.
De ha Angela Merkelt emlegetjük, aki szintén kemény politikus, de azért letagadhatatlanul egy női jelenség.
Rendkívül okon szenves személynek
pontosan,
mondják, aki közel
igen,
ismerik.
Igen,
varázslatos személyiség.
Igen. Akit egyébként nőként is figyelnek. Németországban nagy vita volt, amikor valamelyik plakáton túl nagynak vélték a dekoltázsát. Hát megnézem én, hogy melyik férfinek a nyakkendőjét vitatják meg egy plakáton, de ez nem baj.
Nem.
Ez
nem, meg nem az baj. Se, hogy amikor német csapat, futballcsapat mérkőzésen szurkol, olyan aranyos.
Hát pontosan,
de komolyan, nem szerepet játszik. Nem, ő azt adja, amit abban a helyzet kell, mert vagy ne menjen oda, vagy legyen ilyen.
Vagy őszinte legyen. Aha. De az amerikai diplomáciából Hillary Clinton, Condoleezza Rice-ig sok mindenkit mondhatunk. A skandináv országokat megint csak azért említem.
Ott volt államelnök
igen,
is,
ott, ott mindenki volt, nem csak miniszter, igen. De jellemző a szolgáltatások fontosságára és arra a háttérre, ami egy nőt a kiteljesedéshez hozzásegíthet, hogy ott például talán éppen egy honvédelmi miniszter szült gyereket a honvédelmi
tényleg
miniszter.
Volt ilyen.
Igen,
valóban
minisztersége volt alatt, és meg tudták neki szervezni, hogy ott a számítógépes világban meg lehet, hogy kellő időt otthon is töltsön a babával is. Ezen nem akadt fenn az ország, hanem teljesen természetes.
Csak nekünk csodaszámba megy
a pontosan, dologot, mi még úgy gondoljuk, hogy minden nő mögött hát nem, hogy van egy másik férfi, azt mondom, hogy van egy másik nő, többnyire egy nagymama, aki segít. Hogy nagyon jellemző, hogy mikor egyszer valakit, nem tudom, hogy melyiket a felsoroltak közül, vagy kívül, nem a felsoroltakat, mert ezek kivétel nélkül férjezett hölgyek, de valakit, akinek nem volt férje, megkérdezték, hogy és miért nincs férje, és hát akkor nagyot sóhajtott, nyilván egy konzervatívabb környezetben élt, és azt mondta, hogy nekem tulajdonképpen nem férjre van szükségem, hanem egy feleségre, de ezt nem szexuális értelemben mondta, hanem aki gondoskodik körülöttem a háztartásról. Éppen ezért több ilyen kiemelkedő nőpolitikus tudunk akkor mondani, vagy olyan szituációban, ahol részint a nemek közti munkamegosztás már természetes, másrészt meg a szolgáltatások hálózata van. Apropó, nemek közti munkamegosztás. Nos. Ugye azért még Nagy-Britanniában is az egy kicsit pikáns történet volt, hogy Thatcher asszony férje. Mit
igen.
kell tudni, hogy viseli ezt az egészet? És megkérdezték, magyarul mondom, de angolul is van hasonló mondás, hogy jó, de hát kiviseli otthon a nadrágot, mire Mr. Thatcher azt mondta büszkén, hogy én is vasalom. Na, ez kéne nekünk.
Nagyon
is.
Jó. Sajnos itt jelzem meg, hogy az a film, ami Thatcher asszony késői korában nagyon rossz minőségű volt. Tehát azt mondom, hogy méltatlan volt, nem erre voltunk kíváncsiak, nagyon kihegyeztük magunkat.
Pedig annyi mindenre lenne
lehetett
kíváncsi.
Volna jó filmet csinálni, és az nem sikerült.
Hát, ha majd megszületik valakiről, ha lehet, hogy Angela Merkel.
Igen, úgy van. Berlusconinak is volt női minisztere.
Igen, de ott azért egy sajátos szempont működött a kiválasztásban.
Az nem a jó példa sorában. Gyönyörű hölgy volt, de talán...
Egyébként azért hagyd tegyem hozzá, hogy abszolút nem hátrány a politikában, ha valakinek...
A megjelenés.
Igen, abszolút nem hátrány, sőt fontos is. Annak idején mérték, de ez még a 90-es évek, nem hiszem, hogy sokat változott, magyar közvéleménykutatásban, hogy mit várnak a férfi politikusoktól, rangsorolják a tulajdonságot, és mit várnak a nőtől. Az első helyen férfi nő politikusnál ugyanaz szerepet valami, és jó érvelési készség, vagy érdekében, tehát valami...
Jó svádom, vagy valami ilyesmi, meggyőző duma.
A férfiaknál hasonló dolgok mentek tovább, a nők nél második helyen a jó családi erkölcs, és harmadik helyen a jó külső volt.
Igen.
Ez fontos is, engem nem is ezért üt meg a guta, hanem hogy a férfiaktól miért nem várják el.
Igen.
Tudja, amikor politikus nőket képeznek a pártokba, és tipikus, bevallom, az MSZP-be is így van, akkor a női jelöltek számára mindig van egy külön smink tanfolyam.
Értem.
Hát rendben
világos.
Igen.
Jó,
na de, a férfi kollégáimat nem tanítják meg, hogy legalább ha már festik a hajukat, tisztességesen megtanulják.
Ja, volt ilyen tél.
Nem akarok.
Jó, Isten mentsége,
inkább csak az elvárások
meg
különbségét jelzem.
Meg a mozdatlanság,
jelzem.
Borotváratlanság,
igen,
a gatya, életlen gatya, a retkes cipő.
Igen,
szóval, tudom, hogy rohanni kell, tudom, hogy sok minden,
mindenkinek,
de
a nőnek is rohanni kell,
az igénytelenség azért igen. Az visszataszító.
Tehát itt nem az a baj, amit a nőktől várnak, hanem a súlyos nem mindig követelik
értem.
Meg a férfiaktól.
Nos, kérem szépen, én találtam bizonyos adatokat, és szeretném, hogy kommentálná. Nézzük, ezek a március 8-ai sajtóból származó dolgok. Azt mondja, hogy Európában a lányok aránya az egyetemeken, főiskolán 52,6%. Tehát több lány tanul a felsőoktatásban Európa szerte, mint fiú. És ide még egy számolat, ami friss mai, tegnapi népszámlálás, mit beszélek. Szóval az az adat jött ki, hogy Magyarországon 1000 férfire 1106 nő jut. Tehát több hölgy van, mint férfi. Hogyan kommentálja? Hát kell egyáltalán valami különleges dolgot keresni ebben?
Egyet igen. Az, hogy több nő van, mint férfi, azt nehéz kommentálni. Én speciál nőként sajnálom, hogy így van. Nem azt, hogy milyen sokan vagyunk, hanem hogy szegény férfiak nálunk korábban halnak,
igen.
És ez nekik is tragédia, de a női életben is. Ez egy tragédia.
Biztos így van.
Amit viszont már lehet a megoldás érdekében is kommentálni, az az iskolázottsági adat, amit mondott. Ez egyébként Magyarországon is hasonló, tehát a
így
magyar
lehet.
Nők is átlagban iskolázottabbak, mint a férfiak.
Így van.
De mégis alacsonyabb pozíciót és alacsonyabb keresetet érnek el. Ez mutatja, ez is, hogy itt valami baj van. De ha már az iskolázottság környékén keressük a dolgokat, és azt is megnézzük, hogy melyik egyetemen, főiskolán van sok nő, akkor azok ugyan fontos pályák, de nem a nagy keresetű pályák. Pedagógus,
bírák között is sok van. Igen.
Bíra.
Igen.
Már az ügyvédek között kevesebb.
Tehát igen,
itt
igen,
is mutatkozik legalábbis a kereset hierarchiában a különbség.
Engedjen meg keresünk, hogy egy számadatot, azt mondja, hogy a női csúcsvezetők aránya, tehát akik már kiemelt státuszban vannak, itthon 7% alatt van, az EU-ban 15,8, és legalább 40% lenne a kívántos. Tehát az igaz, amit ön mond?
Pontosan.
Hogy itt elcsúszott a mérték nagyon.
Igen. Ehhez két gyors megjegyzés. Egyrészt, hogy annál vérlázítóbb, hogy nálunk 7% alatt van, ehhez képest vérlázító, hogy a magyar kormány elutasította, hogy csatlakozzék ahhoz az európai egyezményhez, amely a gazdasági vezetésekben is próbált valami kvótát felügyelőbizottságokban. Tehát ott, ahol lehet értelmesen igazgatóságokban, mi közöltük, hogy nem csatlakozunk.
Mert
nálunk minden rendben van, biztos azért. A másik, amit azért érdemes tudni, hogy itt noha az iskolázottsági adatok arra predestinálnának, hogy csúcsvezetőben is legyen nő.
Megvan hozzá.
Pontosan, de egy másik, és ez azt hiszem csak magyar iskolázottsági tényező figyelemre méltó, főleg a mai világban, ahol az ember nem mindig marad meg az első tanult szakmájánál. Még az első diplománál a nők aránya jobb, a másod
ráépített diplomáknál,
igen, pontosan, igen. Vagy akár ha nem a szellemi munkaterületet nézzük, hanem máshova
úgy
megyünk,
van.
Akkor az átképzéseknél, az iskolán kívüli képzéseknél a nők aránya már kisebb. Vagyis azt a képességet nem tudják megszerezni, nem szellemi okoknál, nyilván akkor a gyereke van, családja van, ami éppen a mai munkaerőpiacon a rugalmassághoz kellene.
Menne ez, hogyha megteremtenénk a hátterét.
Visszajutottunk az infrastruktúrához.
Mondom,
is.
Ez egyedül nincs így.
Igen.
Még egy adatot találtam, nem tudom mennyire komoly. A magyar nők 24%-a érzi úgy, hogy több házi munkát végez, mint ami igazságos lenne.
Hát én benne vagyok a 24%-ban, de tulajdonképpen azon gondolkodom, hogy miért csak 24, miért nem 94, mert hát ez általában így van. Ez egyébként nem annyira szörnyű dolog, hogy az ember nagyon jaj, veszékelne, mert a házi munkában benne van a gyerekkel való foglalkozás is, amit az ember szívesen csinál. Tehát én hajlamos vagyok nem arra az útra terelni a megoldást keresőket, hogy segítsen a férj többet, segítsen, rendben van, hanem sokkal inkább egy szolgáltatási láncolat kiépítéséhez.
Világos. Szünet előtt, az utolsó szünet előtt még egy nagyon pici időnk van. Mindaz alapján, amiről most beszéltünk, az ön pártja mind és hogyan szeretne változtatni? Kezdjünk ebbe bele, aztán szünet után majd folytatjuk.
Igen, ez biztos, hogy a szünetig nem fogjuk tudni befejezni. Hadd induljunk akkor a munka, foglalkozás, hivatás, igen, keresett oldaláról. Kicsit utaltam már rá, hogy két ok akadályozza azt, hogy ez a bizonyos üvegplafon gazdasági és bér értelemben is, igen, ott legyen a női munkavállalók feje fölött. Az egyik okról beséltem az előbb, hogy már az átképzésben, az új kihíváshoz való alkalmazkodásban
hátrány
már
nem tud...
Hát pontosan, mert addigra már más élethelyzetben van.
Igen.
És ez összefügg a másik okkal, hogy pont akkor kéne, ha úgy tetszik, feltunningolni a magát a szakma gyakorlása során, amikor jön az első, második, vagy akár harmadik gyerek. Erre a megoldás, és az én pártom is azt kínálja, megint utalok a beszélgetésünk egy előző szakaszára, hogy részfoglalkoztatás, igen, rugalmas foglalkoztatás, a kisbaba gondozás után a munkahelyre való visszatérés, igen, segítése.
És bocsáss, meg még egy, hogy ha pedig az otthon, a mama otthon a gyermekkel, lehet olyan feladat, amit otthon el tud végezni.
Pontosan
így van. Sok távmunkának is olyan része, ami
amit a
kettő összehangolhatóvá teszi.
Igen.
Persze.
Nyilván nem a 6-7-es kisbaba mellett, de már akár a 2-3 éves
gyerek. Esélyt adira felkínál, és akkor majd ő választ.
Pontosan. A szó kulcsa ebben a tekintetben a rugalmasság és az életformák közti választás.
Életszerű megoldás, igen, és a választás lehetősége. Igen. Ismét szünet következik, egy rövid reklám szünet, de utána még egy 10 percre visszajövünk, és a nőpolitikáról beszélünk.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szót követ. A mikrofonnál Kollát György.
És Lendva Ildikó képviselő asszony, mert a téma a nőpolitika. Egy rettenetes idézet jön: a föld lakosai közül 3-ból 1 nőt meg fognak verni vagy erőszakolni élete során. Tehát a nők elleni, a családon belüli erőszakról van szó. Ön erről mit gondol, és milyen megoldásokat lát, amelyek ma nem nagyon vannak?
A magyar adat nem annyira rossz nyilván, de azért elég rossz, főleg azt figyelembe véve, hogy itt rendőri kifejezéssel nagy a látencia.
Tehát nem mernek szólni,
nem mernek, vagy nem akarnak meg, szégyelik is, meg úgy gondolják, hogy csak most eljárt a partnerük keze, de majd ez legközelebb jobban lesz, aztán nem lesz jobban, persze. De a legdrámaibb formájáról a nők elleni erőszaknak tudjuk az adatot. Hát minden héten megölnek egy nőt Magyarországon, tehát 50-55 körül van
az áldozatok száma.
Igen, de az olyan, ami családon belül erőszaknak köszönhető, tehát partnere, rokona öli meg, és ez csak a gyilkosság. Hadd tegyem hozzá, hogy nem is csak speciális a női probléma, a családon belül a gyengébbnek a problémája. Kisfiúkat és öreg embereket, férfiakat és nőket.
Az erőszak bárkit ér, aki gyengébb a családon.
Pontosan. Az az igazság, hogy nem lehet a dolgot csak családi problémaként kezelni. Egy olyan világ, és sajnos ma inkább errefele hajlunk, ahol mindent erővel vél még a politika is megoldható.
Ez sugalja, ez a tiszta,
pontosan,
az a férfias.
Lecsorog a családokba. Ez a macsó
erőszak
stílus.
Igen, igen. A verbális és a tetlekes, pontosan, agresszió a családban,
igen,
is.
Igen. És csak gondoljuk végig, ha azt hallja egy ország a miniszterelnöktől, hogy a dolgokat két pofonnal kell elintézni, igen, a jobb oldalt az utcán, Schallerrel meg Kokival, akkor biztos, hogy mindenki érti, hogy ezt idézőjelben kell fölfogni?
Pontosan,
ha egyáltalán úgy kell fölfogni. Éppen ezért, ha a családon belüli erőszak elleni terápiát keressük, akkor az csak az ultima ráció, a végső megoldás, amin a parlamentben olyan sokat vitatkoztunk, hogy a büntetőtörténkében.
És most elakadt a dolog.
Az is elakadt. És fölálltak szégyen szemre, már nem az ő szégyenük.
A tárgyalók,
hogy ez nem megy. Tehát még az sem megy, ahol...
Ami tényleg törvényalkotás is sem megy.
Ami egy jogászi feladat, ami pláne nem megy, hogy az érintett szakmák összefogásával megelőzni és észlelni, detektálni
időben
ezeket a helyzeteket.
Oltalmat nyújtani, igen, segíteni.
Igen. Ami annál fontosabb, mert a dolog öröklődik.
Igen.
A gyerek, a minta, ha ezt látja a családban, igen, ezt viszi tovább, ezt látja természetesnek.
Pontosan erről van szó. Pártügyekre is érdemes kitérnünk, ha bár ön egy sorral hátrább lépett, nyilvánvalóan megvan a véleménye, a súlya és a befolyása a párt közös dolgaiban. Hogy látja ön az MSZP helyzetét, belső kohézióját, választási felkészülését, szövetségi politikáját és választási kilátásait, és mit tart az összefogástól? Tudom, nagyon átfogó kérdés, és kevés időnk marad, de mégis,
nem baj, majd,
mik azok a kulcsmondatok,
így van. Mondani. Többek között éppen azért léptem egy sorral hátrébb, hogy két dolognak legalább a magam részéről nagyobb teret engedjek. Az egyik épp a politika fölfrissülése, személyi fölfrissülése is. Utaltunk már rá, hogy Magyarországon nem változott szemben a környező országokkal a nők aránya a parlamentben, és azt mondják az okosok, a kutatók, hogy többek között azért, mert nálunk a politikai elit megmerevedett.
Így
úgy
van.
Maradt, mint 90-ben jó, volt.
Enblok, ez elmondható. Hát, nagyon sok ember volt, aki 20-at megmutatta, hogy mire képes. Bocs, nem öreg gondolok, de azt mondom, nagyon sok ember, és most is ott van, és ott akar még lenni, pedig már nem ott volna helye.
És ez még a női részvételt is sújtja, mert akkor egy férfi dominanciájú politikai elit alakult ki. Tehát, hogy mondjam, hogy az ember átgondolja maga örökké valóságát, annak ez is oka volt. De a másik oka az egysorral hátrébb lépésnek épp az volt, hogy elkötelezett, ha úgy tetszik, mániákus híve vagyok az összefogásnak, a demokratikus ellenzék összefogásának, akkor meg nem ülthet minden székben pártpolitikus, MSZP-s politikus. Igen, pontosan. Itt már kimondtam a lényeget. A demokratikus ellenzék mostani tagjai, leginkább az MSZP és az Együtt 2014, de sorolhatnám a DK-tól kezdve a többit is.
Mindenki, aki demokratikus oldalon
van. Igen, történelmi felelősséget viselnek.
Nem szúrhatják el, és nem lehet alibizni.
Ezt a választást mi veszthetjük el, megint csak, és nem Orbán nyerheti meg, ha ne adj Isten úgy úgy alakult. Tehát mindenki, aki ezt a dolgot halasztgatja, még ilyen egyrészt, másrészt kivárná, hogy ő hogy erősödik meg, hogy erősebb pozícióba jusson a tárgyalóasztalhoz, az megbocsáthatatlan, halálos történelmi bűnt követ el.
Hogyha önzésből, butaságból, bármilyen okból akár, nem lett volna, pedig erre vannak jelek. Tehát
vannak
nincs
jelek,
idő, és nincs mire
nincs,
várni.
Nincs
tapsra
idő.
Ne tessenek.
Pontosan
várni,
így
idő.
Van. Szerintem itt még idén tavasszal meg kell történni két dolognak. Egyrészt egy látványos készfogásnak a politika színpadán. Igen. Ez is fontos, hogy visszaadjuk a reményt.
A gesztusok is kellnek, persze.
Persze, pontosan nem, így van. Így másrészt meg annak a színpadnak a hátterében a nagyon konkrét tárgyalások megkezdésének.
És aki nem tud használni, az legalább ártani ne ártson.
Pontosan így van, a lelkünk rajta, és kizárólag a mi bűnünk lesz, ha ez nem valósul meg.
Rövid villámkérdés. Van-e elég ok hinni, hogy egy éven belül szabad, fair és átlátható választások lesznek Magyarországon? Van önben kétely?
Van bennem kétely, csak részben szabad és részben átlátható választások lesznek, még a legjobb esetben is.
Legjobb
ez
esetben
már
is, igen.
Látszik.
Ha nem romlik tovább a helyzet, akkor is.
Még akkor is. De ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy temetném az esélyeinket, már a demokrácia esélyeit. Amíg bemehetek a fülkébe, és nem jönnek utánam, és nem fogják le a kezemet. Amíg van módom, mármint minden demokratikus pártnak, ott ülni a helyi választási bizottságban.
Ott kell lenni, ellenőrizni.
Ott ez a dolog lényege, akkor ha ott vagyunk, nem lehet teljesen elcsalni.
Igen.
Részben igen, de nyilván olyan arányban és olyan árgus szemekkel kell részt venni kinek-kinek a maga szerepkörében a választáson, hogy hiába csaljanak.
Világos. Végül szólna pár szót a személyes stratégiájáról, a közeljövő saját feladatairól, kérem.
Igen, hát ahogy mondta, egy sorral, vagy nem tudom hány sorral hátrébb léptem, és nagyon tudatosan bejelentettem, hogy nem a parlamentben fogok tovább dolgozni. Na de hát megvonási tüneteim lennének politika nélkül, tehát nem tudok otthon kötögetni, nem is tudok kötni, és az unokák ellenére sem tudok csak almás pitét sütögető nagymama
mi
lenni.
Mi várható öntől?
Tehát politizálni szeretnék, mégpedig a politikának egy viszonylag új területén, ezt csak elhadarni tudom egy mondatban. Ugyan a képviseleti, parlamenti párdemokráciánál jobbat még senki nem tudott kitalálni, de ennek a mai formája elégtelen. Igen. Hogy csak 4 évente szóljon bele a választó, ebből bajok lehetnek, nagyon nálunk lett is baj.
Lett is baj, mert ez nem vízió, ez van ma.
Igen, pontosan így van. Igen. Az ebből való kitörést úgy szokták hívni, hogy a részvételi demokrácia, tehát azon formák keresése, ami aktívabb részvételre ösztönöz. Ebben szeretnék gondolkodni, működni civil kapcsolatokban, új formák kitalálásában.
Sok sikert kívánok hozzá.
Köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy a vendégünk volt Lendvai Ildikó képviselőasszony. Köszönöm a Klubrádió munkatársainak, Árva Brigittának és Józsa Péternek is a segítő közreműködést. Legközelebbi élő, mondjuk így kísérleti adásunk április 18-án lesz, magyarázat. A közjogi szakma konzervatív oldalának képviselője, ifjabb dr. Lomnici Zoltán jön vendégként hozzánk. Például a Facebookon is látható, hogy több alkotmányi kérdésben gyökeresen eltérő a véleményünk, ami közös a tisztelet. Én alkalmi rádiósként sem kérdező biztos vagyok, hanem közjogász. Tegyünk próbát, mi van, hogyha alapvető jogi kérdéseket eltérően látunk, hogyan fest A és B nézet, hová jutunk a polémia által. Ha működik, más ilyen alkalom is lesz még, bár kaptam már kosarat ilyenkor, valaki ígért, hogy jön, aztán mégse jött. Tehát 3 hét múlva alkalom kínálkozik sportszerű közjogi vitára. Címe: alkotmánytól alaptörvényig, oda meg vissza, különös tekintettel hatalmegosztásra és az idegeinkre. Szép estét kívánok, és a vendégünk együtt kívánunk a hallgatónak, sőt, együtt kívánunk kellemes húsvét ünnepeket is.
Azt mindenképpen, és sok locsolót a nőknek, ha már női témával foglalkoztunk.
Így van. Viszont hallást a Kollágy Öd műsorát hallották.